Üdvözlök mindenkit, remélem jó hallanak, ha nem, akkor majd hangosabbra emelem a hangerőmet. Először is én is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy ide invitáltak, és itt előadhatom ezt a kis, nem is tudom, hogy mondjam, virtuális teres kalandozásunkat, hiszen az előző időkben, amit láttunk, az hát ez nagyon inspiráló volt, ami most Debrecenben történt. A Cloud Library-t meg leszpoilerezem az előadásomat kicsit, majd lehet, hogy én is megemlítem. Tehát ez egy ilyen kis előadás lesz. Digitális ökoszisztémáról kérték, hogy tartsak egy előadást. Hát egy elég szűk idő keretbe. Ugye ez egy fél éves tantárgy is lehetne, de hát most akkor fussunk neki. Elsősorban a fókuszomat erre a kis Lego emberkére fókuszálnám. Ugye, hogyha vizuálisan kalandozunk a képen, akkor látható, hogy a digitális ökoszisztéma felette kifejtett információk alapján nem más, mint ami jelenleg korunkat képviseli, és benne élünk, hiszen egy olyan szolgáltatás, ami az emberi értékeket próbálja fókuszba helyezni, és próbál bennünket segíteni, és ami a legérdekesebb benne, hogy ennek is van egy evolúciója, mint a jól megismert, természetben lévő evolúciós elmélet szerint, tehát ez az ökoszisztéma is folyamatosan fejlődik. Hogyha most az előző két előadást, ha csak végig forgatjuk az agyunkba, hogy mikről volt szó, hát jó hallható, hogy milyen generációváltások történtek az utóbbi időben. Most itt a KSH-nak így nézegettem a honlapját, hát itt is aztán látom, hogy az elmúlt években igazán gyorsan történnek a fejlesztések és a változások. És akkor tegyük egy kicsit képbe, mi is ez a digitális ökoszisztéma, amivel élünk. Hiszen nem csak virtuális térben, hanem valóságban, valós terekben is, mint ahogy előbb az igazgató asszony említette, az ő könyvtárukban is figyelik például, hogy milyen az olvasó termek kihasználtsága. Erre már több egyetemen amúgy szenzorokat használnak, így rögtön ez jutott eszembe. Hát ugye más is a büdzsé, azt is tudom. Tehát, hogy még csak az embernek ki se kell mozdulnia, körbeszámolnia, hanem a mesterséges intelligenciát és a szenzorokat összefűzik, és azt mondják, hogy jó, hát akkor most erről az információ mehet is kifelé. Milyen szenzorokat használhatnak erre, tényleg órákat lehetne beszélni, de hát egy gyűlésérzékelő szenzor például erre tökéletesen alkalmas. És milyen központi elemei vannak akkor ennek a kis halmazunknak, ennek az ökoszisztémának? Hát ugye van a centrális elem, ez a felhasználó, és itt már eleve borul az elméletünk, mindig az embert gondoljuk központi elemnek, de hát ez semmi igaz. Hiszen gondoljunk az ágensekre, amelyek ott futnak és gyűjtik az információkat, de csak gondoljunk egyszerűen benne, most, hogyha már megemlítették a mesterséges intelligenciát, ígérem, nem fogok sokat beszélni róla, de ez is egy külön egység lenne itt, meg úgy látom, hogy nagyon klassz előadások lesznek ebből, hogy ez is egy centrális elem. És akkor itt vannak a médiumok. Ezek a médiumok úgynevezett vasak, ahogy már itt használták, én hardware-elemnek fogom most említeni, tehát a HV-vel azért van rövidítve, és az eszközeink, ami megint csak ugye kézzelfoghatóan ott vannak ebbe az ökoszisztémában, ami itt a könyvtári környezetünkben jelen vannak. És végül vannak ezek a lágy, kézzel nehezen megfogható szoftverek, és ezek az alkalmazások és a platformok lesznek. Ezeket próbálnám most kifejteni, és akkor majd ígérem, nem leszek olyan száraz, lesz egy kis gyakorlati elem is benne. Ugye a médiumok átalakulását, magasan képzett emberfők sokaságát látom, nem kezdem el elemezni. Viszont ugye, hogyha csak azt a kis grafikát megnézzük, amit pont most kitakar a virtuális terünknek a konzol panelje, ugye a barlangja rajzoktól, hogy jutottunk el ez a csodálatos számomra, mivel mérnök ember vagyok, gráfokig, méghozzá milyen gyönyörű topológiája van ennek a gráfnak. Tehát, hogy én szerintem legalábbis. Tehát, hogy látható, hogy micsoda változások mentek végbe ebben a térben, és igen, ez egy ilyen metafizikai tér már rögtön, és az információ és az adat rögzítése volt elsődlegesen itt a nagyon fontos infónk, amivel gyűjtöttük ezeket a csodás adatokat, és itt elhangzott a köszöntőbe ez a centralizáció, decentralizáció. Hát ez is van, meg nincs is, hiszen végbe ment, csak máshová kerültek ezek a centrumpontok. Itt a gráfban is jól lehet látni, és ebben vagyunk benne mi is. Ugye ebben a pontokban, a csomó pontokban a könyvtárak is beletartoznak. Teljesen mindegy, hogy milyen könyvtárról is beszélünk. Viszont egy nagy paradigmaváltást rögtön meg kell említenünk. Ugye eddig mindig az információ birtokosa volt az a legnagyobb tudós. Most pedig mi történt? Hát, alá is húztam, a válaszhoz vezető út. Ugye? Itt a Claude Lieberit, hogy megemlítettük, csodás dolgok mentek végbe ott is, de hogyha a fiatalokat megkérdezzük, nekik már máshogy van behuzalozva teljesen az agyuk, és ez a fordulópont nem másból ered, mint ebből a infokommunikációs technológiából. És az infokommunikációs technológia, ugye eddig a infónk alapja, legalábbis könyvtári környezetben, a könyvek voltak az alapobjektumjaink. És a számítógép használat lett most az újabb fókuszpontunk, és minden esetben látható, és különböző tanulmányok bizonyítják, hogy ezek a gondolkodás módunkban hatalmas változásokat indítottak be, és vittek véghez. Most itt a figyelemtől kezdve mindenről beszélhetnék, és egy túlmozgásos előadó vagyok amúgy, és nagyon jó koncentráltak ide be, hogy beszorítottak a sarokba. Szerintem biztos látták az előbbi előadásomat ebből a témával, ahol egy órába kellett róla beszélni, és akkor ugrándoztam és mutogattam a képet. Hát most itt pointer nincsen, de képzeljék, hogy most oda tettem az ujjamat erre a közgyűjteményi változásokra. Hiszen bármilyen közgyűjteményi változásról is beszélünk, lehet, hogy meglepődnék, de 24 éve dolgozok a könyvtárban. Mérnök informatikus vagyok, úgy mondom, és megtehettem, hogy könyvtárban maradtam. Ugye mellette más is dolgoztam, ebből adódik. A digitális transformációban viszont erősen részt vettem, legalábbis nálunk. Meg próbáltam segíteni, például Korany Ágnesék, mikor kérdezték a Claude Library-nél, hogy hogy lehet a SZIP2-t így átállítani, akkor nem ő kérdezte, az informatikus, és segítettünk nekik. Lehet, hogy náluk hamarabb indult be, de win-win, tehát hogy a stratégia az megvolt, és közös cél vitt bennünket. Látható a kis ábrán, hogy könyvekből próbáltam egy illúziót generálni, hogy hogy kerülnek be ezek az infók, ezekbe a gyűjtő pontokban, tehát hogy az olvasó és a látogató, ugye ez a materiális értékeink, amik megjelennek, ezek mégis hogy történnek itt a környezetünkben. Ugye gyűjtemény, humán erőforrás és az IKT-nek a hardware elemei, ez mind, és maga az infrastruktúra, amire keveset gondolunk, bár itt már megemlítettük több ponton is, hogy egy kábelezés, vagy pedig a wireless hálózatok is milyen fontos elemei ezeknek a digitális ökoszisztémáknak. A másik eleme viszont, amire inkább fókusz fogok most helyezni, az nem más lesz, mint a digitális, ez az a úgynevezett az ökoszisztémában, az a kézzel nehezen megfogható fókuszpontot. Akkor most, hogyha erre helyezzük, akkor nézzük meg a virtuális terek. Nagyon sok esetben és nagyon sok számításban a külföldi tanulmányokban egyenértékűnek tekintik most már a virtuális látogatást, a valós térben lévő látogatással. Ezt ne felejtsük el. Tehát, hogyha a KSH-nak például olyan adatbázis hozzáférései vannak, amire nagyon büszkék, ez roppant fontos mutatószámok, és ugyanez lesz ez a közkönyvtáraknál, vagy bármilyen specializált könyvtárterületen is. És a humán erőforrást említeném meg utána. Igen, ez a legnehezebb pont most jelenleg. Rögtön, mikor bejöttem az épületbe, ugye látják, hogy mindig egy kicsit belemegyek a privát szférámba, egy olyan kolléganővel találkoztam, meglepve, aki most már itt dolgozik, hiszen tudomásul kell vennünk ezt az elvándorlásokat, de a digitális kompetenciája viszont kiváló, hiszen felvették ide. A másik az az IKT szoftver része. Na hát itt már megemlítésre került, hogy egy kicsit be vagyunk zárva ebbe a térbe. Ugye, hogy az adatok kié, és hogy ezzel hogy tudunk rendelkezni, húha, már itt a Claude Library-nél is egy kicsit megemlítődött, de az biztos, hogy az appok és az IKR ez egy nagyon fontos pontunk lesz, de szerintem az előadás végére rátérek arra, és remélem, hogy bebizonyítom, hogy nem is ez lesz a legfontosabb. A szolgáltatás külső-belső egyértelmű. És a behálózottság. Viszont itt már megemelném a hangsúlyt, és a keresés optimalizálásra egy kis fókuszt emelnék. Fú, hogy vagyunk keresés optimalizálva, könyvtárak? Attól, hogy megtalálja egy rendszer, egy ágens, feltérképezi, és megtalálja az adatainkat, és megfelelő policy-vel rendelkezik az adat, akkor az már védve van, tehát nem kell féltenünk az adatainkat, és nem kell bezárnunk ezekbe a rendszerekbe. Jó? Tehát, hogy a behálózottság viszont nagyon fontos. És akkor, mivel mérnök ember vagyok, elnézést kérek, csúfos dolgot állítok, méghozzá az, hogy a digitális transformáció nem egyenlő a digitalizációs optimalizációval. Tehát a digitális optimalizáció az egy más lesz, és ez megy most jelenleg végbe inkább az utóbbi időben. Amúgy volt digitális transformáció a könyvtárak életében. A nagy léptékű IKT modernezés, ez az informatikai fejlesztéseket nevezzük hivatalosan digitális transformációnak. Ez a digitális transformáció a számítási felhő. Hát nagyon nehezen rendelkezünk ezzel, az adatbankok hasonlóképpen, viszont az analóg folyamatok radikális módosítása megtörtént, amikor az IKR rendszereket bevezettük. Ugye az integrált könyvtári rendszerek, vagy közösségi rendszerek, ezek mindegyike egy olyan radikális lépés volt, amit már tekinthetünk annak. Akkor mi zajlik most? Sok esetben a digitalizális CIO-nak csak egy optimalizációja zajlik, és direkt az utolsó pontot teszem ide, ez a digitális ID, ugye ez az azonosságunk, ez nem más, mint az a DAB applikáció. Jó, hát azzal is sokat megküzdöttünk, hiszen mikor az első között voltam, akik ezt megigényeltünk, és bementem a okmányirodába, hát szegény kolléganő digitális kompetenciája jó volt, de viszont az alkalmazás rossz. Tehát, hogy olyan dolgokat mondott, ami szerintem még az én ritkuló hajamnak is nagyon harmeresztő volt. Viszont az analógból transformálunk valamit, az létező folyamat. És nagyon gyakori a könyvtárak területén. A digitális másolatok, amivel mi gazdálkodunk, ügyesek vagyunk, az is igen. És itt van, amivel a modernizációt el tudnánk kérni, ezek az online szolgáltatások. Ez már mindenkinél működik amúgy, láttam a területek nagyon szépen fejlődnek. Én úgy gondolom, hogy ezzel nincs is igazából nagy leragadásunk, ezt most nem fejtem ki az idő hiányában mi. Viszont a virtuális terek, azok nagyon hasznosak, és nagyon fontosak. És hát itt gondolkodtam, hogy olvasó, de csak maradjunk a látogatóinknál, hiszen a látogatóink zöme, legalábbis a statisztikáink alapján, nagyon sok esetben a virtuális térben, az interneten keresztül történik, ami egy szuper korridor, ha belegondolunk, téridő. Ugye? Tehát a téridőtől függetlenül tudjuk a világhálót használni, megfelelő jogosultságokkal, persze, hát az accountok azok szükségesek. Hardware elemek, PC, telefon, megkérdezzük a fiatalokat, már pedig ők lesznek a jövő olvasói, elsődleges eszközük micsoda? Hát nem a számítógép. 92%-ban mit használnak? Mobiltelefont. Oké? Okay? Tehát, hogy már egy buktató az IKR-eknél, vagy bármiféle rendszerszolgáltatásoknál. És a szolgáltatási platformok, amik nagyon fontosak, és nagyon előre törnek. Itt a virtuális tértől a kiterjesztett, az argumentált valóság mindenre gondolhatunk, hiszen sokszínűek vagyunk a könyvtár területén, és sok értéket tudunk felmutatni, hiszen sokféle a gyűjteményünk, sokféle objektummal rendelkezünk. És ez a világhálón, most itt a médiát írtam például be, az lenne a legjobb, ha böngészhetővé tennénk. Jó? Tehát, hogy ez lenne a célunk, hogy a virtuális könyvtáraknak ez a tere így valósuljon meg. És hogyha már a dokumentumok a könyvtárban, és előbb említettem, meg már többször is, hogy objektumként apostrofáltam ezeket a gyűjteményeket. Hát ugye ez nagyon egyértelmű, hogy miért, hiszen informatikus vagyok, de nem, félreértés. A szöveg, audiovizuális tartalma, kétdimenziós, háromdimenziós médiumok, mindegyike ugye egy fizikai jellegű valamilyen dokumentum, de sok esetben bekerültek ebbe a térbe. És itt a virtuális térben, a virtuális jelentésével megint csak az utolsóra húznám rá fókuszt, a kiemelésre. Most hozzá is értem ott a vászonhoz, és a webben való kereshetőség lesz. Gondoljunk a saját életünkbe bele, mit teszünk, hogyha akarunk valamit. A browsert elindítjuk, és beírjuk az infónkat, amit szeretnénk. Hát ugye már a kereső helyre indítjuk, hiszen a címsávot használjuk keresőként. És ez mi szakemberek, ugye, máshogy keresünk, mint egy átlag felhasználó. És az átlag felhasználó fejével kell sok esetben gondolkodnunk. Tehát a fizikai jelenlét és a virtuális jelenlét között van egy kicsi, úgymond, eltérés, és erre kellene valahogy orientálódnunk és fókuszálnunk, legalábbis szerintem. És itt ennek a virtuális jelenlétnek van nagyon sok előnye. Ugye a fizikai médiumot ugye át tudjuk tenni egy ilyen térbe, jó esetben, az adatokhoz hozzá tudunk adni elég sok információt, hosszú távú megőrzése, reprodukciója, szolgáltatások bővítése és a többi. Tehát, hogy ez mind megvalósítható vele. És igazából ez a digitális adatvagyon, amivel rendelkezik ez a sok-sok jó gyűjtemény, és ez a sok-sok közösség, ezeket valahogy az erőforrásokat biztosítanunk kell hozzá egyértelműen. És ugye egy kis könyvtári informatika, méghozzá az entitások és a kereshetőség és a metaadatolás, ez nagyon fontos, és ez tökéletesen véghez viszik a könyvtárok, hiszen mikor felviszünk egy bármilyen rendszerben lévő adatunkat, ahhoz mindenféle plusz információt társítunk, amit eddig nem tett meg helyettünk senki. És azért mondtam az eddig, mert gondolom majd a mesterséges intelligenciánál foglalkoznak ezzel, most mi is kísérletezünk vele, nagyon jó hatásfokkal. Az adatkezelés és a címkézés és a struktúra természetes, és az újrahasznosítás és a megosztottság. Ugye? Megint csak a decentralizáció, és nem a centralizáció felé haladunk, ami az eredendően a HTML idejében, mikor beindult 1994-ben, akkor ugye mi volt a tervük, hogy egy nagy közös tudásbázis hozzanak létre, és hát ez nem annyira jött össze. Na, hogyha adatgazdagításnál tartunk, akkor négy dimenziót kell megemlítenünk, ez pedig nem más, mint a asszociatív kereshetőség, vagyis kontextualizáljuk ezeket az információkat. Ezekre a jól ismert metódusok szerint mindenki ellátja a megfelelő platformon ezeket az információs halmazokat, magyarul metaadatokat generálunk mellé, szemantikussá próbáljuk tenni őket, és ezt viszont nem fogom elmondani, ami itt van, de hogy ezen van a fókusz a könyvtári szakmában. Ugye? De tényleg egyértelmű, és tökre jogos és igaz, és a márk nagyon nehézkes, nehezen használható, de akkor jött egy másik, mondjuk a Dublin Core, annak is megvoltak a gyengéi, de a látogatóinkat nem fogja érdekelni ez. Jó, őnekik csak egy a fontos, hogy megszerezzék azt a bizonyos információt. És akkor itt jön az IKR. Ezt nekünk kell fejleszteni, vagy közösen kell fejlesztenünk? Hát ezt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy a következő generációs IKR-eknek mi lenne a modellje. Már másodjára néztem oda, azt hittem, hogy most lesz csengetve nekem. És itt nem más van, amit megint kiemelnék, ugye ez a SEO, ez a keresés optimalizálás. És az, hogy az általunk kereshető, használható információkat, amiket meg akarunk szerezni, az jelenleg nem igazán támogatja az OPAC. Tehát bármilyen kereső felülete is rendelkeznek, ezek az IKR-ek, ezek sajnos nem azonosak a webes kereséssel, még egyszer hangsúlyozom. Tudjuk a megoldást, az előző diára visszalépek, csak az pár évvel ezelőtti diámon is rajta volt. Mondjuk 8 évvel ezelőtti, jó? És a szemantikus hálót és a szemantikus webalkalmazását is nagyon tudjuk, de az utóbbi időben nem erre felé megyünk el megint, mert hogy lett egy új technológia, ami megkönnyíti majd, hogy helyettünk legyen okos, és máshogy, más irányba vigye el a gondolkodásunkat. De ezeket a technológiákat is emberek alkotják, és emberi hívák sokaságával van felvértezve. Jó, és akkor a metaadatolásról tényleg minimálisan. Ezt is csak mutatom, mindenki ért és tudja. Persze. És használjuk is, és én ebből a legfontosabbnak magam számára direkt egyet hagy emeljek ki, az a technikai metaadatokat tartom. Az olvasóimat nem fogja érdekelni, hogy mikor digitalizáltuk, és milyen digitalizálási eljárással digitalizáltam, és azt se fogja érdekelni, hogy eredendően milyen adathordozón volt, és mikor volt az a dátum, amikor én bejelöltem rajta ezt és azt a változtatást. De számomra fontos, könyvtártudományi szempontból, hiszen meg kell fognunk, és jeleznünk kell valamilyen szinten ezeket a változásokat is benne. Ugye milyen szépen néz ki? Ez a eleje a doksinak, ez három tétel soron megy végig, direkt csak azért raktam bele, hogy ez igen, ez egy metaadat séma, amit a könyvtárunkban használjunk a Brodyba. És akkor elérkeztünk oda, hogy mi az, ami legjobban érint bennünket a publikálása ezeknek az infóknak. Speciális területen vagyunk, itt nem biztos, hogy ez az elsődleges cél, hangsúlyozom, de a könyvtári trende, zömében, ez lenne a fő szempont. Ugye? Aggregáció, kreatív felhasználhatóság. És megint csak elérkeztünk ehhez a szemantikushoz. Na jó, akkor már megvan az adatunk, feldolgoztuk, hozzáadtunk mindenféle metaadatot, közkincsé vált? Hát közkincs, de nehezen közkincsnek felfogható, hiszen nehezen megtalálható és nehezen megfogható. Ugye? Tehát mi lenne itt nekünk a célunk? Hát, hogy az információ szabadon áramoljon, olcsó legyen, tudásalap, és releváns legyen ez az információ, mert annyi rossz dolgot látok most a világhálón, úgyhogy nem vagyok egy közösségi hálón se rajta, és még így is beszivárog valahonnan valamilyen info, ami bődületesen fals. És most szakmailag mondtam, nem politikailag, hogy valami. Jó? Legalábbis én tudásom, jelenlegi tudásom szerint, ami bármikor módosítható, hiszen újabb tudásokkal bővítem. Releváns információ, tehát a legfontosabb lesz akkor számunkra. Torzításmentes legyen, tematikus szaktudással rendelkező könyvtáros fogja ezeket feldolgozni, kutathatóvá tesszük, hiteles információval gazdagítjuk, kapcsolódik, és itt van az, hogy digitális bölcsész kell, hiszen ez adja az utat a könyvtáraknak. Tök jó, hogy többször hallom, valaki azt mondta, úristen, valaki meg azt mondta, hogy igen, tök jó, ez az ambivalens érzéskör, ami átjárja önöket. Lehet, egy kicsit provokatív vagyok, de ez így szokott lenni. Jó, látogatói elvárások, vizuális, személyre szabható, virtuális tereket igényelnek. Emlékezzünk vissza a Web 2-re. Ugye? Most már mindent mondunk, hogy hol vagyunk, ugye most legújabban már azt mondják, hogy érzelmi alapúvá próbálják tenni a webet, amikor emocionálisan próbálja felismerni majd, hogy milyen érzésben van a felhasználója, aki ott ül a tasztatúra előtt mondjuk, és úgy próbál majd kommunikálni velünk. De még maradjunk a valóságoknál. És van a végén megint a mobilitás, és a hozzátartozó virtuális kiállítás, és a többi, egy nagyon elfeledett dolog, mert az NFT-t eredendően szerintem nagyon jól lehetett volna a könyvtári környezetben használni, hogyha nem, majmos képekkel használták volna föl, mert hogy ennek pont az lett volna a létjogosultsága, az egyik létjogosultsága, hogy olyan digitálisan visszanyerhető információkkal rendelkezett, amivel a validalitását tudtuk igazolni, hogy ez már pedig a mi infónk. És ugyanez van a blokkláncokkal, ami meg nagyon szépen virul. És akkor, ahogy ígértem a végére, és aki látta a decemberi prezentációmat, ennek most egy kicsit átdolgozott része, hogy rákeres a látogató Google-be, mivel most ugye sok díjat besöpört a Disney-nek, a FX sorozatának a sógunja, és azt mondta, hogy meg akarja ezt könyvtári szinten találni. Hát kettő, így megy a Google-nek a mutatója, és ugye a kereső szó az nem más, mint a sógun könyvkölcsönzése. A harmadik találatra le tudom tölteni PDF-be, illegális szájtról, de le tudja tölteni a felhasználó. Kicsit finomítottam a kérdésen, és beírtam hozzá, hogy kölcsönzése. Tényleg nem beszéltem meg a... Akik látták az előző prezentációmat, igazolni fogják, hogy nem volt benne a Brody könyvtár. Csak az informatikus kollégákat zargatom folyamatosan, hogy milyen irányba kell fejleszteni. Oké? És ahogy mondtam, Cloud Library. Igen. És miért? Mindjárt azt is megmondom. Kicsit tovább húztam, és egy másik könyvet kerestem. Méghozzá a másik könyvet, azt fordítottan kerestem meg. Megnéztem, hogy megvan-e a Cloud Library-be a Szabó Ervinbe. És annak a keresésére kijött az eredmény. Ez nagyon egyszerű. Mert az interneten, hogyha keresés optimalizálással rögzítünk be valamit, akkor az adatok visszanyerhetőek lesznek számunkra. Jó? Ennyi. És itt van a mantra mögötte, hogy ugye a digitális kompetenciánkat folyamatosan fejleszteni kell, ezeket a digitális kompetenciákat saját magunkon is folyamatosan fejlesztenünk kell, és ezek a készségek sajnos folyamatosan, hogyha mondjuk, hogy fejlesztésre szorul, elévül. Jó? Viszont a társadalom megpróbál lépést tartani ezzel az értékkel. Jó? Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.